Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekszóval, énekelve 225. számú dicséretünket. A 225. számú dicséretet fogjuk végigénekelni mind a 6 versével. Az első vers így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, János evangéliuma első fejezetében, a 19. verssel kezdődő és 29. verssel bezáródó igeszakaszból. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálembe, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogy a Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az ő igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Jöjjetek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert hatalmas Úr vagy, aki szeretsz bennünket. Dicsőítünk azokért a nagy tetteidért, a nyilvánvalókért, és azokért, amikről talán nem is tudunk. Áldott légy minden tettedért, Urunk. Urunk, szeretnénk neked hálát adni a mögöttünk hagyott ünnepért, karácsonyért. Köszönjük neked az ünnep minden áldását, az Isten tiszteleteket, az úrvacsorai közösséget, de legfőképpen azt, hogy szent lelked által érezhettük, Krisztus itt van közöttünk. Drága Krisztusunk, köszönjük neked, hogy közösséget vállaltál velünk, és eljöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy otthagytad a menny dicsőségét azért, hogy eljöjj hozzánk, és megválts bennünket. Köszönjük, hogy ezt meg is tetted. Urunk, szeretnénk eléd hozni az évünk hátra levő részét, és különösen is most azokat a testvéreinket, akik magányosak, akik talán egyedül ünnepeltek, és most is egyedül vannak. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, könyörülj rajtuk, töltsd be az ő hiányukat, és könyörgünk most ezért az Isten tiszteletért is. Könyörülj alkalmatlan szolgádom és gyülekezetünkön egyaránt. Kérjük, áld meg ünnepi együttlétünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljünk. Énekeljük a 25. Zsoltár 4. versét. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, a már előbb is olvasott ige szakaszból, közelebbről János evangéliuma első fejezetéből a 29. ige verset. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyára mindenkinek ismerős a közelmúltból, a karácsonyi ünnepi ebédekből és vacsorákból az a jelenet, amikor az ünnepi asztal megtelik finom ételekkel és italokkal. És gyakran már az előételnél jól lakunk, és általában a házi asszony ilyenkor megy ki a konyhába, és elkezdi hozni a főételt, majd pedig a desszertet. Mert a java még csak az előétel után következik. Valami ilyesmi történt karácsonykor is. Jézus testet öltésével elkezdődött valami, de a java az hátra volt, az csak azután jött. Mert Jézusnak a megszületése csak a kezdet, a csakot idézőjelbe tettem. Nézzük, mi következett utána. Kedves testvérek, keresztelő János és Jézus Krisztus néhány hónap eltéréssel született. És bár keresztelő Jánosról, mint a legadventibb lélekről szoktunk gondolkozni, az ő szolgálata valójában karácsony után kezdődött. Ettől persze még igaz az, hogy adventi lélek volt, hiszen várta Jézusnak az eljövetelét. Még úgy is, hogy pontosan tudta azt, hogy Jézus már megszületett ebbe a világba. Kiderül ebből a felolvasott igéből. Azonban találkozni még nem találkoztak. Keresztelő János lesz ma előttünk, és az, hogy ő hogyan látta Jézust. Elsőként arról fogok beszélni, hogy ki nem keresztelő. Aztán másodjára arról, hogy kicsoda keresztelő János. És harmadjára pedig arról fogunk gondolkodni, hogy keresztelő János szerint kicsoda Jézus Krisztus. Mert senki annyira nem tartozik közvetlenül a karácsony utáni eseményekhez, mint Jézus útkészítőjeként keresztelő János. Kedves testvérek, amikor János megjelent, előjött a pusztából és elkezdett prédikálni, akkor a városnak a vezetői, aminek a közelében prédikált és keresztelt, egy küldöttséget küldtek hozzá. A küldöttségnek a tagjai a bibliai leírás szerint léviták és papok voltak, tehát a városnak az előjárói. És a küldöttségnek az volt a megbízatása, az volt a feladata, hogy megtudják azt, hogy ki ez az ember, akihez özönlenek az emberek. Hiszen nagy feltűnést keltett. Megjelent a város határában egy idegen, egy ismeretlen, aki nem hozzájuk tartozik, nem ismerték őt, nem tudnak róla semmit, és felbojdult az egész város. Ma is érdekelné Pest Erzsébet önkormányzatát, és talán még a rendőrséget is, hogyha valaki itt a város határában elkezdene beszélni, és emberek tódulnának hozzá. Ez akkor, 2000 éve is így működött. Óriási feltűnést keltett ennek a különleges embernek a megjelenése. És ahogyan kiérkeznek a város előjárói, egy roppant izgalmas és különös párbeszéd veszi kezdetét. Meg akarják tudni Jánostól, hogy kicsoda ő. És keresztelő János különös módon csupa nemet mond. Csupa nemet mond. Azt mondja először, hogy nem vagyok Krisztus. Azért kezdte ezzel, mert ekkorra már a Krisztus várása, hogy jönnie kell az Isten által megígért messiásnak, ez olyan szinten a közbeszéd része volt, hogy a kérdés jogos volt. Te vagy a Krisztus? És János azt mondja, hogy nem, nem vagyok a Krisztus. Akkor te vagy Illés próféta? Hiszen Malakiás próféta könyvéből tudjuk azt, hogy amikor eljön Krisztus, előtte el kell, hogy jöjjön Illés is. És keresztelő János kimondja a második nemet. Nem vagyok. Nem én vagyok Illés próféta. Akkor te vagy a nagy próféta? A nagybetűs próféta? És János kimondja a harmadik nemet is. Nem én vagyok a várva várt messiás, nem én vagyok Illés, nem én vagyok a próféta. Egyik sem vagyok. Kedves testvérek, miközben készültem és elcsendesedtem e fölött a beszélgetés fölött, megértettem egy csodálatos dolgot. Ez a keresztelő János egy végtelenül kemény és határozott ember volt. Tódultak hozzá az emberek. Egész Izrael ismerte az ő nevét. Egy rendkívüli igehirdető volt. Óriási hatású ember. Olyan valaki volt, akiről Jézus azt mondja, ő pedig sosem tévedett, azt mondja róla, nem támadt az asszonyoktól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál. János volt a legnagyobb. A legnagyobb. Ma azt mondanánk róla, hogy egy igazi sztár volt. De nem olyan pillanatember, mint a mai sztárocskák, akiknek a nevére néhány év múlva nem emlékezünk. Ő olyan volt, akinek a nevét még ma is, 2000 év elteltével is ismerjük. Egy ilyen nagy formátumú ember, egy óriás, és az alázat mintaképe. Az alázat mintaképe. Jánosnak a bemutatkozása végtelenül alázatos. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy amikor tőlünk megszokták kérdezni azt, hogy ki vagy, rögtön azon formálódik az embernek az agya, a gondolatai, a szavai, hogy nyilván a legértékesebbet, a legszebb dolgot mondjak magamról, a családomról, a hivatásomról, talán az eredményeimről, a sikereimről, hogy ezeken keresztül elmondjam, hogy ki vagyok én. Amikor megkérdezik Jánost, ki vagy, te vagy Illés, akiről azt mondta az írás, hogy egyszer még visszajön, mielőtt jön a Messiás, nem vagyok. Pedig ha belegondolunk, bőven lett volna mit mondania ennek a Jánosnak. Én vagyok János, egy meddő idős asszony fia. Önmagában csoda az, hogy itt vagyok és élek. Én vagyok az a János, akihez özönlenek az emberek, akinek a nevét egész Izrael ismeri. Én vagyok az Úr nagybetű szolgája. János semmi ilyesmit nem mond, pedig mindegyik igaz lenne. Testvérek, amikor valaki igazán megismeri az Úr Jézus Krisztust, és a lelke, a szíve szerint igent mond rá, akkor onnantól kezdve rengeteg dologra nemet fog mondani. Mert Jézusra igent mondott. Nem fog többé az mozgatni, hogy az emberek szemében a lehető legjobbnak akarok látszani. Nem az lesz a motiváció számomra, hogy én magam, a mások és az önmagam szemében nagyobb legyek. Ehelyett valaki más kerül a fókuszba. Jézus. Gera Zoltán, az egykori kiváló magyar labdarúgó, a visszavonulása után a következőt nyilatkozta. Különös hálával tartozom Jézus Krisztusnak, hogy megmentette az életemet. Mert nélküle nem hogy futballista, de normális ember sem lehetnék. Ő is egy olyan ember, akinek a pályafutása alatt sosem az volt a fontos, hogy ő csillogjon, pedig megvolt hozzá a tehetsége. Neki az a fontos, hogy ki miatt, Jézus miatt volt lehetséges minden, amit elért. Keresztelő János ezt így mondta, neki, mármint Jézusnak, növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. És ezek után elmondja ez az alázatos óriás, hogy valójában kicsoda ő. Kedves testvérek, nem csak a 21. században divatos úgy kérdezni a beszélgető partnert, hogy a kérdés már magában hordozza a remélt feleletet. A papok és a lévitáknak a kérdései minden bizonnyal kísértést jelenthettek keresztelő Jánosnak. Hiszen olyannak láttatják őt, aki ő sosem volt. És ezért nagyon egyértelmű válaszokat ad János. Elutasítja ezeket, nem megy bele a partiba, nem megy bele a játszmába. És végre megkapja a kérdést, hogyha ezek közül egyik sem vagy, ha nem te vagy a Messiás, ha nem te vagy Illés, ha nem te vagy a próféta, akkor ki vagy? Így olvastam, ezt mondták neki, ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Akkor ki vagy te? Mit mondasz önmagadról? János pedig kimond három dolgot is. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Csak szó, hang. Én vízzel keresztelek, de majd eljön az, aki szent lélekkel fog keresztelni. És kimondja a harmadikat is, olyan valaki jön, akinek én arra sem vagyok méltó, hogy a saruját megoldjam. Nem érdekes az arcom, nem érdekes az életem, nem érdekes az öltözékem, nem érdekes az étrendem, semmi sem érdekes. A dolgom csak ennyi, hogy kiáltsam Jézus nevét, hogy Jézushoz vezessem az embereket. Elég furcsa bemutatkozás, nem igaz? Keresztelő úgy mutatkozik be, hogy elmondja a Jézussal való kapcsolatát. Hogy Jézus szemében ő kicsoda. Mintha csak annyit mondana, hogy én az vagyok, akinek az Úr engem látni szeretne. Ami miatt alkotott, ami miatt megteremtett. Ez pedig az, hogy készítsem az utat Jézusnak. Mit csinált ez a kiáltó szó a pusztában? Mit csinált keresztelő János, hogy magyarázkodnia kellett a bizottság tagjai előtt? Kedves testvérek, ennek az oka az, hogy amikor keresztelő János megjelent, és elkezdett prédikálni, különös dolgok történtek körülötte. Megjelent egy olyan hang, ami, mint kiderült, évszázadok óta nem hallatszott Izraelben. Az ige hirdetése ránehezedett a hallgatóság lelkére, és megjelent egy egészen különös lelkiség az emberekben, éppen János beszéde nyomán. Istentől való félelem támadt az emberekben, ahogy hallgatták az ige hirdetését. És miközben hallgatták az emberek keresztelő János kemény szavait, a hallgatóknak a szíve, valódi állapota elkezdett feltárulni önmaguk előtt. Amikor keresztelő János mondja a maga súlyos szavait, akkor a hallgatóknak a szíve kinyílt arra a kérdésre, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én itt legbelül? És amikor ez történt, akkor bűnbánatra jutottak. Kedves testvérek, az egyház igazi ébredései mindig akkor következnek be, amikor az emberek előtt föltárul a kérdés, hogy ki vagyok én igazán? Ki vagyok itt legbelül? És olyankor mindig bűnbánat következik. Csak hogy a gyülekezetünkhöz egy közeli példát mondjak, az egyházközség egykori lelkipásztora, néhai Takaró Károly életében is pontosan így történt. A második világháború után óriási úgynevezett ébredés volt az egyházban. A kilátástalan, a minden szempontból kisemmizett országunkban Isten szent lelke elkezdett munkálkodni, és sokak szívében megtérést és újjászületést, új életet munkált. És akiben élet van, a körül mindig élet lesz. Ezért maradt életben a gyülekezetünk, mert Istennek gondja volt rá. Amikor az Isten szent lelke valahol munkálkodni kezd, akkor egy dolog biztos, hogy megkerülhetetlen ott lesz a kérdés. Ki vagyok én itt legbelül? Ki vagyok? Amikor Isten lelke nem fúj az egyházban, akkor az emberek nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ott nem is lesz ébredés. Amikor János elkezdett beszélni, azt olvassuk az evangéliumokban, hogy megmozdult egész Jeruzsálem, és megmozdult Júda, és megmozdulnak a környékbeli városok, és tódulnak az emberek keresztelőhöz. Az emberek kimennek hozzá a pusztába, megkeresztelkednek, és megvallják a bűneiket. Egy mozgalom kezdődött keresztelő János körül. A régi prófétai igék elkezdtek felhangosodni. És a Biblia újra tekintély lett az emberek előtt, hiszen János nem csinált mást, csak a Bibliát idézte. Kedves testvérek, amikor Isten lelke meg akar mozdítani egy népet, egy embert, egy családot, annak az életében a Biblia mindig újra tekintély lesz. Isten szava lesz a mérték. Nem véletlen, hogy Illés próféta jut eszükbe róla. Nem véletlen, hogy úgy érezték, hogy itt jár a Messiás. Nem én vagyok, mondja János. Én csak egy pusztai prédikátor vagyok. Nem én vagyok a fontos. Az a keresztelési, az a bűnbánati mozgalom, ami körülöttem van, az csak előhírnök. Jön valaki, és már itt van, akinek a sarúja szíját sem oldhatom meg. És erről a Jézusról mondja ezt a csodálatos mondatot. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. János szolgálata ebben a mondatban csúcsosodik ki. Az egész életét tulajdonképpen össze lehet foglalni ebben az egy mondatban, ebben az igében. Íme az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűneit. János élete ugyanis ennyi. Rámutat Krisztusra, hogy ő az, ő Jézus, Jézus az. Milyennek látta János Jézust? Kedves testvérek, keresztelő János ige hirdetéséből kiderül, hogy ő milyennek látja az Istent. Egyfelől ítélő Istennek, másrészt pedig kegyelmes Istennek. Egyszerre két dolgot hirdet, mert beszél a büntető Istenről, és beszél arról, aki hordozza és elveszi a világ bűneit. Ugyanaz az Isten. A büntető Istent valamennyi nép és vallás ismeri és elhiszi. De testvérek, csak egyetlen egy van, amelyik olyan Istenről is tud, aki hordozza és elveszi a világ bűneit. És ez a mi Urunk. A világ vallásai, a világ kultúrái, általában az emberek hisznek abban, hogy van egy igazságos és büntető Isten. De abban nem, hogy nem csak ez a része igaz, hanem az is, hogy Isten hordozza és elveszi a világ bűneit. A népek csak az ítélő isteneiket ismerik, a kemény, a számonkérő, és hisznek benne, és félnek tőle. De hogy Isten hordozza, és elveszi a bűnt, erről csak a Biblia tud. Isten hordozza és elveszi Európa bűneit, Isten elveszi Magyarország bűneit, Isten elhordozza és elveszi Pesterzsébet bűneit, és elvette keresztelő János bűneit is, meg a tiédet is, meg az enyémet is, hogyha te ezt hittel elfogadod. Büntet, hordoz és elvesz. Keresztelő felsorolja, hogy hogyan büntet. Azt mondja, szórólapát van a kezében, és szétválasztja a búzát és a polyvát, és a polyvát éghetetlen tűzzel megégeti. Fejsze van a kezében, és a fejszével már a fák gyökerére odacsapott, hogy amelyik fa nem terem gyümölcsöt, azt kivágja. Oda veti a hallgatóinak, mérges kígyóknak, viperáknak fajzatjai, kicsoda intett meg titeket, hogy megmeneküljetek Isten ítéletétől. Térjetek meg! Beszél a büntető Istenről. De ugyanez az Isten elhordozza, magára veszi a világ bűneit. Ilyen Istenben hiszünk. Ismered-e ezt az Istent, aki hordozza és elveszi a világ bűneit? Talán nem ismered, de megismerheted. Tudjátok, mit jelent ez nekünk? Mit jelent ez személy szerint neked és nekem? Azt, hogy a bűneimet nem kell magamnak hordozni, és neked sem kell. Nem kell. Azt jelenti, hogy a bárányra vetheted, Jézusra. Ő azért jött, hogy a világ bűneit elvegye és hordozza. Mindent, ami nyomasztja a lelkedet, a nehézségeidet, a titkos és nyilvánvaló bűneidet, add át neki, próbáld ki. Ugye milyen akadálya van, hogy kipróbáld, hogy a te világodnak a bűneit átadod neki? Jézusról azt olvassuk, hogy ő ezeket magára veszi, és kiviszi a városból, és elviszi egy hegyre, a Golgota hegyére, a világ minden bűnét, mindent, ami öli benned a szeretetet, a békét, ami összetöri a reményeidet, mindent rávethetsz a bárányra, aki elveszi a világ bűneit. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Láss hozzá, ne várj senkire, kezd el a magad életével, helyezd Jézusra, vesd rá, és ő elveszi, és elhordozza minden vétkünket. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János ezt hirdette meg Jézusról. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Nem csak megítéli, de elveszi. Szabaddá is tesz. Ne vidd tovább. Ne roskadozz alatta. Vesd az Úrral te terhedet. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Pont a tiédet nem. Pont a tiédet ne venné magára. Vessed az Úrral te terhedet, és bízzál benne. Befejezem. Karácsony meghittsége, a kisgyermek születése, a kezdet, a java, még csak ezután következett. A java pedig ez. Az Isten báránya elveszi, elhordozza, ha odaadod neki, a te bűneidet is. Ne légy rest átadni azokat. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy te vagy a bárány. Köszönjük, hogy te vagy az áldozati bárány, aki magadra veszed a világ bűneit, és felviszed azt a golgotai keresztre, hogy kifizesd a mi adósságunkat, bűnadósságunkat az Istennek. Légy áldott azért, mert vállaltad. Légy áldott azért, mert annyira szerettél bennünket, hogy az életed sem volt drága neked. Légy áldott a megváltás csodájáért. Köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreinket, akik ezt már szív szerint átélték, hogy a te megváltott gyermekeid. Szeretnénk előtt hozni azokat, akik még nem élték át ezt a csodát, hogy örök életük lehet. Könyörgünk értük. Vondd magadra az ő tekintetüket. Vondd egészen közel magadhoz őket, hogy megérthessék, milyen csoda az, amikor nem magunknak kell hordozni a terheinket, hanem átadhatjuk azokat neked. Légy áldott, Krisztusunk! Köszönjük azt, hogy eljöttél. Köszönjük azt, hogy szóltál. Könyörgünk, továbbra is te légy gyülekezetünknek az őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jó szívvel ajánlom Hírmondó című újságunk karácsonyi számát minden kedves testvérünknek. A kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetjük át azt ajándékképpen. Hirdetem, hogy december 31-én szerdán délelőtt 10 órától óévzáró, hálaadó Isten tiszteletet tartunk. Másnap, 2026. január 1-én, csütörtökön délelőtt 10 órától évnyitó, áldást kérő Isten tisztelet lesz a templomunkban. Ezt követően szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a szokásos január 1-i köszöntésre, igehúzásra és kocintásra a gyülekezeti ház tetőterébe. Január 4-én, vasárnap délelőtt Isten tiszteletet tartunk. Mindhárom ünnepi Isten tisztelettel egy időben, tehát 10 órától tartunk gyermekisten tiszteletet, és vállalunk kisgyermek megőrzést is. Akik elmaradtak az idei évi egyház fenntartói járulékuk befizetésével, legyenek kedvesek rendezni azt, és a karácsonyi hálaáldozatról se felejtkezzünk el. Kérjük testvéreinket, hogy akinek van rá módja, segítse Urkúti konferencia telepünk bővítési, renoválási és festési munkáit adakozásával. Minden anyagi támogatást hálásan köszönünk. Hirdetem, hogy a 2026. évi konfirmációra és az elmaradt keresztelésekre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. Végül hirdetem, hogy Csobán Attila testvérünk temetése 2026. január 7-én 11 óra 15 perckor lesz a Pesterzsébeti temetőkertben. Szeretettel várjuk a testvéreket a gyászszertartásra. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 758. dicséret lesz, mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.